Áldás, békesség. Azt is mondhatnám, de ebben lenne egy kis képmutatás, de hát egy politikusnak ez a dolga, hogy képmutató legyen, hogy megtisztelő, hogy még egyáltalán szóba állnak a lelkészek a politikusokkal. De azért kezdem ezzel, mert gondolom, és járva az országot elég gyakran találkozok azzal, hogy azt mondják nekem régi barátaim, meg kevésbé ismerős emberek, hogy hát volt egy tisztességes szakmád, muszáj volt neked oda menni, és a korpa közé keveredni, és nem is szeretném ezt a kérdést elbagatelizálni, mert valóban Magyarországon ma a politikusoknak, vagy közéleti embereknek a jelenléte az életnek a különböző szféráiban, az nem egy magától értetődő dolog, abban van egyfajta természetellenesség, és remélem, hogy nem is lesz mindig így, ahogyan ez most van, és ez nem csak akkor van így, hogyha egy lelkipásztor visszatér a lelkipásztor társai közé, pedig egyébként politikus és próbál valamit mondani, hanem ez így van egyébként akkor is, hogyha egy közgazdász elból politikus lesz, aztán elmegy a közgazdászokhoz és próbálja nekik, hogy szokták mondani, osztani az észt, vagy egy tanár teszi meg ezt, vagy bármilyen más szakmában, vagy egy orvos. Gondolom Mikola Istvánról senkinek nem az jut eszébe, hogy patológus, hanem az, hogy egy egészségpolitikus a parlamentben, de ugyanezt mondhatnánk Kökény Mihályra, hogy neveket mondjak. Nem akarok ennél túlságosan hosszan idézni, de azt gondolom, hogy éppen a félreértések miatt muszáj tisztázni azt, hogy hogyan is, akár a szórvány kérdésben, hogyan is függ össze a politika, meg az egyháznak a stratégiája, amit itten ki kell alakítani. Fontosnak tartom, miközben egy abnormális helyzetben vagyunk ma Magyarországon abból a szempontból, hogy a politikusok egy olyan állatfajta lett, akik mindenbe bele akarnak szólni, mindenütt bizalmatlanul fogadják őket, ugyanakkor meg az emberek belátják azt, hogy bizonyos dolgokat nélkülük nem lehet megcsinálni. Ilyen szempontból nyilván az ellenzéki politikusoknak sokkal kisebb a súlya, mint a kormányzati politikusoknak, mert azért ők mégiscsak tudnak pénzt és támogatást osztani, meg törvényeket ők tudnak hozni, de az azt gondolom, hogy mégiscsak alapvetően egy természetellenes állapot, és fontos lenne, hogyha valami abnormális, akkor azt ne fogadjuk el, hanem igyekezzünk visszatérni a normalitáshoz. Ennek az abnormalitásnak abban van a gyökere, hogy ma Magyarországon, és ez egy általános jelenség egyébként mondjuk így a rendszerváltó országokban, akik egy diktatúrából jöttek, a politikának van egy túlsúlya az embereknek az életébe. Tehát ha megnézzük Franciaországot, vagy Svájcot, vagy Hollandiát, ugye mindannyiunknak vannak testvérgyülekezeti kapcsolatai, meg vannak, akik ösztöndíjasokként jártak ott, akkor kiderül, hogy a politikusoknak a szerepe, meg egyáltalán a politikai döntéseknek a szerepe az embereknek a konkrét valós életében, személyes életében, meg azoknak a közösségeknek az életében, amihez tartoznak, sőt azoknak a szakmáknak a helyzetében, amiket ők gyakorolnak, sokkal kisebb, mint mondjuk Magyarországon, vagy ezen a táján a világnak. Ez azért van, mert nálunk egyrészt nagyon sok mindent kellett újra gondolni, tehát a politikusok kulcs szerepbe kerültek például akkor, amikor az egyházakkal kapcsolatos törvényeket meg kellett csinálni mondjuk úgy 18 évvel ezelőtt. Ez az egyik része a dolognak, a másik része pedig az, hogy hiányoznak az ellensúlyok. És egy jó demokrácia úgy működik, hogy az ellensúlyoknak a rendszere az egyensúlyban tartja azt a világot, ahol a politikusnak sincs több hatalma a döntésekben, mint mondjuk másoknak, akik egy szakmában jelentős emberek. Tehát azt látjuk, hogy nem csökken a különböző, mondjuk így, hogy különböző társadalmi ágazatoknak, és most az egyházat is ennek nevezném, nem növekszik a befolyása, hanem csökken a kiszolgáltatottsága, hanem növekszik. Tehát, hogy van egy kiszolgáltatott helyzet, hogyha egyszer a politika azt mondja, hogy nincs pénz, akkor bizony a komoly, tisztességben megőszült rektorok, egyetemi tanárok, közgazdászok, kutatóintézeteknek a vezetői, komoly szakszervezeti vezetők, azok kevesen vannak, tehát őket nem hoznám példának, tehát szakágaknak a vezetői, oda mennek írók, művészek, kulturális életben jelentős emberek oda mennek koldulni a politikához, és ettől kezdve a politika kerül egy magasabb helyzetbe, és a kiszolgáltatottság nem eszik, és bizonyos szempontból az egyházzal is így van. Éppen tegnap volt egy konferenciánk a Hold utcában a Protestáns Fórumnak és a Téma Egyesületnek a rendezvénye, ahol ez hangzott el a közülünk jött újságírónak a részéről, hogy az egyház a közéletben csak a pénznek a kapcsán jelenik meg. És ugye nagyon könnyű átfordítani a dolgot úgy, hogy a pénz kapcsán jelenik meg, azért mert az egyház állandóan pénzt akar, miközben ez az egyháznak a kiszolgáltatottságáról szól. Én most nem elsősorban a pénzről szeretnék beszélni, hanem arról a normalitásról, ami viszont egy tisztességes munkamegosztást feltételez. Tehát a munkamegosztásnak a része az, hogy a politikusok az országgyűlésben és a kormányzatban dolgozó közéleti emberek olyan törvényeket hozzanak, hogy az embereknek az életét ne nehezítsék, hanem könnyítsék, gondolom. Ezzel nem mondtam egy nagyon nagy újdonságot. És ez az egyház életére is igaz. Miután a politikának ma az a jellemzője, hogy sokkal gyorsabban változik, mint bármi. Még az üzleti életénél is egy sokkal nagyobb sebességgel változik, nem feltétlenül jó irányba. Kiszámolta valaki, hogy a világon Magyarország piacvezető abból a szempontból, hogy ilyen gyakran az adótörvényeket sehol a világon nem változtatják, mint Magyarországon. És ugyanakkor pedig van egy szervezetileg 500 éves múlttal, lelkileg meg 2000 éves múlttal, teológiailag meg a világ alapjainak felvettetése előtt induló szervezet, az egyház, ugye, amelyik pedig az állandóságra, meg a kiszámíthatóságra akar építeni nagyon helyesen, mert ezek a stratégiák nem 4 évre szólnak, meg 1 évre, mint ahogy az adótörvények. Tehát innen azonnal adódik természetesen egy feszültség, tehát fontos, hogy stratégiában gondolkozzunk, amit nem kell állandóan újra és újra változtatni. Tehát ezért az is kérdés, hogy kik a partnerek tulajdonképpen, és amikor az egyik partnerrel megállapodik az ember, holnap már egy másik partner van ott, de 4 év múlva majdnem egészen biztos. A normalitás az az, hogy a törvények hosszú távra alakulnak, és kiszámíthatóak, és itt már valaki, azt hiszem, Berecki Ildikó szóba hozta ezt a, tetszik nekem ez a megfogalmazás, az Orbán fillérekkel ezt a dolgot. Ugyanakkor azt kell mondanom, és azért az én számból a szocialistákat dicsérni, gondolom azért ez egy meglepő dolog, azt kell mondanom, hogy azért ott is vannak olyanok, akik értik azt a dolgot, hogy ha nincs kiszámíthatóság, akkor az ember a saját politikáját is agyon csapja. Hiába csinál netán még jobb dolgot, mint az előző, hogyha nincs, és azt gondolom, hogy ha nincs valami tartós, hosszú távú tervezés, azt gondolom, az, hogy nem szüntették meg ezt a támogatást, az más kérdés, hogy nem befagyasztották, mert a befagyasztás az azt jelenti, hogy reál értéken tartják, csak elinflálták, és ez a támogatás megmaradt. Ez azért arról szól, hogy úgy gondolták, hogy na azért ezt nem lehet megcsinálni. Hogy egy kormány 1 éves intézkedését, ami, és ugye azt gondolom, hogy a szórványlelkészek pontosan tudják, hogy mit jelent számukra az a 30 000 forint, amikor eljut hozzájuk, ezt nem lehet egy tolvonással eltörölni, mert azért ez mégiscsak gyalázat lenne. És nem azért hagyták ott, mert úgy gondolták, hogy most akkor ettől őket nagyon fogják szeretni, hanem ott is volt egy ilyesfajta józanság, és ezt meg kell dicsérnem egyébként. Sőt, még egy olyan törekvés is volt az előző államtitkárnál, hogy kiterjesszék ezeket a, akkor már nem Orbán filéreknek nevezték őket, kiterjesszék ezt a támogatást a határon túli közösségében szolgáló magyar lelkészekre, és ott szét is osztogattak. Ez megint egy jellemző történet egyébként a kétféle felfogásra. Ugye a mi rendszerünknek az volt a lényege, hogy ez egy struktúra, amiben nem lehet beleszólni. Tulajdonképpen csak az egyház szervezet szólhat bele. Tehát egy összegbe oda van adva, le vannak írva a szabályok, hogy milyen módon lehet folyósítani, de a konkrét elosztásban az állam nem szólhat bele. Még az ellenőrzésben sem szól bele, ami nem biztos egyébként, hogy helyes, de a magyar viszonyok között, ahol olyan nagy a bizalmatlanság, szerintem ez helyes dolog volt. Azt írtuk elő, hogy csak vidéki lelkészek támogatására lehet fordítani, és nem lehet fegyelmező eszköz. A katolikus egyház egyébként az utolsó percig tiltakozott ez ellen, ők ezt az összeget úgy akarták megkapni, mint a valamikori kántorföldeknek az ellentételezése, és majd ők eldöntik, hogy mit csinálnak vele. Tehát a klérusnak az alsó papság ebből a szempontból talán még hálásabb volt, meg befogadóbb, mert látták, hogy a saját püspökeikkel szemben kellett ezt a pénzt, hogy megvédeni, úgyhogy ez az ő pénzük, és ez nekik jár, és ez el kell, hogy jusson hozzájuk. De jellemző egyébként a tárgyalásokra, hogy azt már nem sikerült keresztül vinni, hogy szórványarányba kapjuk ezt a pénzt, hanem a katolikus egyház ragaszkodott hozzá, hogy ezt bizony a felekezeti arányok alapján kell felosztani. Miközben nálunk is nyilván sokkal nagyobb a vidéki lelkészek kiszolgáltatottsága, mint mondjuk a katolikus egyházban. Csak azt akarom mondani, hogy ez egy strukturális döntés, amik ma születnek, azok valóban könnyű adományok. Ha jól viselkedtek, adjuk, ha nem jól viselkedtek, nem adjuk, és ezért le kell mondani olyan dolgokra, ami jár, hogy ami jár, azt megkapjuk könyöradományként. És ez egy nagyon rossz szerepet kényszerít rá az egyházra. Mégsem erről beszélnék elsősorban, hanem arról beszélnék, és megint csak nem feltétlenül arról a politikai oldalról, aminek én az értékrendjében leginkább tudok azonosulni, ha nem is teljesen, arról beszélnék, hogy minden normális kormányzatnak, minden normális államnak, függetlenül attól, hogy vallja a keresztény értékeket, hogy vannak-e ott hívő emberek, vagy van esetleg egy fő díszreformátus ott valamelyik miniszteri vagy miniszterelnöki székben, amelyik hát azért mégiscsak ugye a történelmi hagyományok alapján segíti az egyházát, talán itt ennyi anekdótát azért elmondhatok, hogy amikor azért az Orbán kormánynak az utolsó két évében 50-50% volt a egyházi épületekre fordított támogatás a katolikus meg a református egyház között, akkor én úgy beúztam a nyakamat, hogy ebből baj lesz, mert azért ez mégse igazságos, hiszen a katolikusoknak sokkal nagyobb az aránya, és akkor azt mondta a miniszterelnök, hogy hát azért 400 évet kell behozni, tehát ha 400 éves távlatba számoljuk, akkor még mindig rosszul állunk, tehát lehet egy ilyen történelmi perspektívába gondolkodni, de én most nem erről akarok beszélni, hogy nagyon szükséges a jóindulat, meg a személyes lobby, és így tovább, egy ilyen világban élünk, hanem arról, hogy strukturálisan fölfogott államérdekből, azt is mondhatnám, hogy államrezonból miért érdeke a legultraliberálisabb kormányzatnak is az, hogy támogassa azt a munkát, amit Magyarországon az egyházak végeznek, és ezen belül a szórványkérdés különösen kiemelt dolog. A helyzet az, hogy ezt szociológiai felmérések mutatják, és ezt nem olyan hívő lobbisták csinálták ezeket a szociológiai felméréseket, akiknek ez az érdekük, hogy az egyházról jót mondjanak, hanem ugye a Semmelweis Egyetemen van a Magatartástudományi Kutatóintézet, mindenkinek ajánlom a figyelmébe az ő felméréseiket, Kopp Mária és Sztrapszky Árpád csinálják ezeket a felméréseket, ami a magyar lelki állapotról szól. Ez teljesen egyértelműen és nyilvánvalóan bebizonyítja, hogy azok, akik vallásosak, minél vallásosabbak, annál kevésbé válnak el, annál kevesebbet isznak, dohányoznak és bűnöznek, és annál tisztességesebben dolgoznak. Most ezek után mégis mi egy államnak a feladata? Azokat a közösségeket, akik ilyen embereket menedzselnek, hogy megint csúna szót mondjak, azokat támogatni kell. És ezen belül van egy vidékkutatás, és itt erre hívnám fel a figyelmet, egy vidékkutatás, amely kimutatja azt, hogy a vidéken élő embereknek a mentális állapotában egy zuhanó erejű romlás következik be akkor, amikor a pap elköltözik a községből, a vidékről. Tehát, és ez megint nem református, vagy katolikus, vagy nem is csak keresztény kérdés, ez azt jelenti, hogy az a vidéki Magyarország, amit mi úgy hívunk, hogy civilizációs végpontok, azoknak a civilizációs végpontoknak az utolsó védő bástyája az a lelki vezető. És ez mondjuk egy uszkai cigány közösség esetében egy pünkösdista prédikátor is lehet, aki egyébként ebből az állami szempontjából nézve egy fantasztikus munkát végez. Egy olyan cigány közösség, a cigányok között ugye 80%-os a munkanélküliség, Szabolcsban 85 meg 89, egy olyan cigány közösség, ahol a 60%-a dolgozik a munkaképes embereknek, és ahol nulla a bűnözés. Tehát mi gondolunk azt a pünkösdistákra, amikről gondolunk a mi teológiai szempontunkból, de mégiscsak egy ilyen kisebb fajta csodát hoztak létre, és ezt úgy mondom, hogy ezek választják meg mindig egyébként a kirakat SZDSZ-es polgármester, tehát hogy bárki ne vádoljon engem politikai elfogultsággal ebből a szempontból, egyébként természetesen elfogult vagyok. Tehát civilizációs végpont, és teljesen nyilvánvaló, hogy egy civilizációs végpontot úgy lehet megtartani, hogy ott megmarad valamilyen módon a kultúra. És ilyen szempontból az egyházi tevékenység az egy kultúra. Nem egy hitbeli dologról szól, hanem nem az a fajta kultúra, hogy színházba járunk, meg moziba, meg nem tudom, megnézünk színvonalasabb tévéműsorokat, hanem olyan értelemben kultúra, mint ami része az életmódnak. Tehát a vallási élet ilyen szempontból annak a kultúrának a része, és hogyha a kultúra felszámolódik, akkor nem csak a mentális állapot romlik, hanem előbb-utóbb az emberek rosszul fognak teljesíteni. Tehát a gazdasági teljesítmény És az emberi minőség az hallatlan szorosan kapcsolódik össze. Egyes számítások szerint Matolcsy György miniszter úrnak vannak erről nagyszerű előadásai. A gazdasági sikerességben 60%-ot számít a mentális állapota annak, aki azt a teljesítményt végzi. És csak 40%-ot számít a tőke, meg az infrastruktúra, meg a jó gazdasági környezet. Ettől kezdve nem kérdés, hogy miért fontosak a jól működő vallási közösségek, és a civilizációs végpontokon ez még fontosabb. És a másik kérdés, most Budapestről megközelítve a dolgot, pedig a perifériának, meg a központnak a viszonya. Ugye Magyarország Trianon óta egy vízfejű ország, és egyre inkább vízfejű lesz, mert hiába csökken Budapest lakossága, az agglomeráció, ugye az új gazdag réteg, vagy a tehetősebb réteg az a környező kisvárosokban, most már meg falvakba költözik, és ezeket fölhozza egy magasabb életszínvonalra és egy magasabb szintre, tehát ilyen szempontból Buda őrs természetesen Budapestnek a része, csak éppen a jobbik része, tehát egyre erősebb ez a fajta Budapestre és környékére való áramlás, és a vidéknek az elnéptelenedése, ami bizony egy Trianon óta megoldatlan probléma, a régi infrastruktúra, a régi vonzáskörzetek, a vasútnak, meg egyáltalán a piaci kapcsolatoknak a teljes ellehetetlenülése. És hogyha és egy országban, ahol nem kiegyenlítettek a demográfiai viszonyok, nem kiegyenlítettek az infrastruktúrális viszonyok, ott előbb-utóbb működési zavarok fognak föllépni, tehát kialakul egy állam az államba, és akik Budapesten is éltek, meg vidéken is élnek, vagy éppen fordítva szokott ez lenni, hogy előbb-utóbb az emberek valahogy mégiscsak ide keverednek, azok tudják ezt, hogy ez szinte a törvények alkalmazása szintjén, nem beszélve a viselkedés kultúráról, nagyon mélyen összefügg. És teljesen nyilvánvaló az, hogy sokkal inkább értékkötött emberek azok, akik vidéken élnek, valamilyen módon ez a vizsgálat ezt is kimutatja, a föld tulajdonlásának és a föld megművelésének a szerepe, ez lehet egy kis konyhakert is, ez nagyon fontos az identitás képzésben. Tehát ilyen szempontból a periféria és a központ viszonya szempontjából is nagyon fontos, hogy ne halljon ki a magyar vidék, hanem ott életképes közösségek tudjanak lenni. Ez két olyan szempont, amihez mondom, nem kell kereszténydemokrata, vagy jobboldali, vagy polgári, vagy nem tudom, baloldali, vagy liberálisnak lenni egy kormányzatnak. Elemi érdeke az, hogy ezeket a tevékenységet, ezt a közösséget támogassa. És aztán következik az a kérdés, hogy de hogyan? És a hogyanra már mondtam egy példa kapcsán valamit, én azt mondanám, hogy strukturálisan, törvény által garantálva. Tehát ne könyöradományokkal, ne egyszeri akciókkal, ne public relation akciókkal, ahogy ezt szoktuk mondani, hanem tervezhetően, kiszámíthatóan, és hagy mondjam azt, hogy versenysemlegesen. Tehát természetesen minden olyan lelki közösség, amelyik ezt az értéket megteremti ott a vidéken, jogosult erre a támogatásra, de sajnos ma a versenysemlegesség az azt jelenti, egy másik példával fogom majd befejezni, hogy az egyházakat, azokat kizárjuk, mert ők nem tartoznak bele természetesen a versenybe. Talán vannak, akik ismerik ezt a példát annak idején, amikor az Orbán kormány idején azt gondoltuk, hogy ugye az volt a cél, hogy minden börtönbe legalább egy lelkipásztor legyen, nem mint fogvatartott, hanem mint lelkigondozó. Erre is van példa egyébként. Akkor ugye az egyházak megállapodtak, a négy történelmi egyház, és most már ez csatlakozott a Híd gyülekezete is, felosztották maguk között a büntetés végrehajtási intézeteket, és ott tulajdonképpen egy kvázi közalkalmazotti státuszban vannak a lelkészek nagyon helyesen egyébként, mert az állam számára hasznos munkát végeznek ebben a helyzetben, és ezt másként is meg kellene egyébként oldani, egyébként meg pszichológusokkal, ha nem lennének ott a lelkészek. Ugyanezt a rendszert akartuk a kórház lelki gondozásra is. Tehát, hogy ne legyen olyan kórház Magyarországon, ahol nincs ott rezidens lelki gondozó, most ennek nem kell feltétlenül lelkésznek lenni, felekezeti megosztásban megint csak. Tudjátok, hogy mind bukott meg ez a dolog? Azon bukott meg, hogy megjelent a pszichológus lobby, és azt mondták, hogy ez nagyon jó, ezt meg kell csinálni, és akkor természetesen az ateistáknak is jár a rezidens, tehát a pszichológusok azok illetékesek az ateistákra, de hát nem csak az ateistákra, hanem ők ugye mindenkire, mert ők a szakma. És a lelkészek azok kikre illetékesek? Azokra, akik annak a közösségnek a tagjai. Tehát azt mondták, hogy akkor fogadják el ezt a törvényt, hogyha mindenki, minden betegnél lesz egy igazolvány, hogy ő melyik egyháznak a tagja. És a református lelkész csak a református igazolványhoz mehet oda, a katolikus meg a katolikushoz, és így tovább. Tehát így képzelik el ők a versenysemlegességet, hogy mindenki a sajátjaihoz. Ugye ez abszolút ellentmond annak a mi küldetésünknek, fölfogásunknak, hogy mi minden emberhez küldettünk természetesen. Az ő személyiségi jogainak a tiszteletben tartásával próbáljuk megszólítani az embereket. Tehát én úgy gondolom, hogy az a jövő, még akkor is, ha érzem az egyházi vezetőkbe, ez a jelenlegi bíborosnál különösen erős, azt a tiltakozást, hogy ne legyenek ilyen köztes területek, ahol az állam is illetékes, személyi, meg munkabeli kérdésekben, meg az egyház is illetékes, mert akkor előbb-utóbb, ugye ez a félelem, majd az állam megpróbál beleszólni az egyháznak a dolgaiba, tehát egy ilyen lelkigondozói státusz, egy ilyen börtönlelkészi státusz, mi van akkor, hogyha az állam majd különböző előírásokkal ér, és nem engedi meg, hogy az egyház a maga kinevezési gyakorlatát érvényesítse. De erre egyébként nagyon jó példák vannak a világon, különösen Németországban, meg Svájcban, hogy ez a rendszer jól tud működni, amikor az infrastruktúrát biztosítja az állami költségvetés, és személyi ügyekben egyébként szakmai hitelesség, lelki hitelesség, erkölcsi bizonyítvány, és így tovább, és alkalmasság, pedig az egyháznak az illetékessége, és hogyha konfliktus van, akkor megvannak azok a grémiumok törvényben lerögzített feltételek mellett, akik az ilyen ügyekben el tudnak járni és közvetíteni tudnak. Tehát én azt gondolom, hogy az a jövő, hogy az államnak a költségvetésébe be kell épülnie azoknak a támogatásoknak, a törvényben meg kell jelenni azoknak a törvényekben, azoknak a rendelkezéseknek, amik egy ilyen vidéki munkát, mint amit ti vagy önök végeznek, azt megerősíti, és lehetőséget ad például munkatársakra ebből a szempontból, és ez az utolsó javaslatom, konkrétan majd remélem a műhely munkában azért lehet konkrét ötletekkel is előállni, az önkéntességi törvényt, azt újra kell alakítani. Ugye azzal, hogy megszűnt Magyarországon a kötelező sorkatonai szolgálat, hogy jó ez, kérdőjel, ez most nem tartozik ide, azzal az a kialakulóban levő önkéntes rendszer, ami nagyon jót tett volna egyébként maguknak, a fiataloknak is, meg a szociális szférának, meg az egyházi szférának, összeomlott. Még mielőtt elkezdődött volna, pontosan ugye a civil szolgálatra gondolunk, egy új törvényt kell csinálni, amivel benne kell lenni annak valamilyen módon, kvázi kötelezőként, hogy 18 és 25 év között minden magyar fiatalnak ne csak lehetősége legyen, hanem egyfajta kötelessége, majd elmondom, hogy lehet ezt erősíteni, ezt a szándékot arra, hogy egy fél évet önkéntes munkát végezzen. És ezt lehet, a jobboldaliak majd azt fogják mondani, hogy ajándékozz egy fél évet a magyar nemzetnek, meg a hazának, majd a liberálisok másképp fognak fogalmazni, hogy civil aktivitás. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ebből legyen majd neki adott esetben a munkaerőpiacon, meg a nyugdíja szempontjából valami fajta versenyelőnye. Hogyha ő egy ilyen fél évet odaadott, az állam átvállalja a TB-jét, és így tovább. És így tovább, akkor majd lehet például a szórványgondozásba ilyen fiatalokat munkatársként alkalmazni. És ez az egyháznak természetesen ugyanolyan joga lesz majd, mint a cigányokkal foglalkozó szociális munkásoknak, mint a máltai szeretett szolgálatnak, mint a nem tudom én milyen kultúrháznak, és így tovább, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ezeket az ötleteket majd be kell csatornázni egy olyan rendszerbe, ahol törvények lehetnek belőle, és akkor nem lesz olyan magányos és heroikus küzdelem, amit ti önök folytatnak ott a szórványvidékeken, és akkor egy olyan közös nemzet stratégiának lesz a része, ami nem arról szól, hogy na hát a reformátusok úgy látszik mégse akarnak kihalni, hiába mondjuk nekik, hanem görcsösen ragaszkodnak ahhoz a három öregnénihez, hanem ennek a nemzet stratégiának a része lesz, és ennek egy nagyon fontos építőköve lesz a saját autonómiájába, ami természetesen jár neki. Köszönöm a figyelmet.